A védőnők érzékenyítéséről van szó a Debrecen Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Karán. Fontos az, hogy foglalkozzanak olyasmivel is, ami nem az átlag. És akkor itt most ugye a fogyatékos gyerekekről van szó, akiknek találkozik a szüleivel, és hát kell valami tanácsot adni, kell valami segítséget nyújtani. Milyen szerepe van a védőnőnek? Mennyire erős a szerepe?
Egyre erősebb. Magában a védőnői hivatásban történt egy nagy változás az utóbbi néhány évben, és teljesen megváltozott a szűrővizsgálati rendszer, és hát igazából ők az első szűrő, akik meg tudják azt látni, hogyha egy gyermeknél, akár már csecsemőkorban valamiféle eltérés, elmaradás figyelhető meg, és ők azok, akik tudják irányítani a szülőket tovább, hogy hogyan tudják a legjobban támogatni a gyermekük fejlődését.
Egy korábbi beszélgetésünkben a várandóságról beszéltünk is, arról, hogy ugye ott milyen tünetek jelentkeznek, amelyek szokatlanok, meglepőek, és amivel néha kezdeni kell valamit. A védőnőnek itt a szerepe szintén jelentős, tehát ő is tud ebben segíteni, hogyha valami szokatlant tapasztal, vagy egyáltalán a vizsgálatokra, nyilván nem csak ő küldi, hanem az orvos, de ott az anyukát azért lehet, hogy egy kicsit átjolgatni kell most ezt a szót.
Mindenképpen. Már a várandóság alatt, tehát beszélünk arról is, hogy a várandóság során történő szűrővizsgálatoknál, hogyha valamiféle eltérés bizonyosodik be, akkor ők ezt hogyan tudják, és hogyan tehetik meg, hogy kezelik, hogyan tudják támogatni a szülőket, mert nem csak az édesanyával, hanem a családdal kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont szintén, hogy arra megtanítani őket, hogy nem csak édesanyára várandóság alatt, és majd később nem csak a gyermekre koncentrálunk, hanem az egész család áll a védőnői munkának a fókuszában.
Én itt egyfajta vizsgálatra emlékszem, amikor ott bizonyos számokat kellett figyelni, hogy ha az rendben van, akkor megnyugodhatunk nagyjából.
Ez mind a genetikai vizsgálatoknak a része, ezek között vannak kötelező is, vannak választható vizsgálatok is. Ezek a szűrések a leggyakoribb eltéréseket szűrik ki mindenkinek a fejében. Ugye ott van a Down-szindróma, mint fejlődési rendellenesség. Azért azt mindig tudatosítani kell az emberekben, hogy ezen kívül van még 2000 más lehetőség, és hát nagyon sok minden egyéb is történhet, és nem csak a várandóságra koncentrálnék én, hanem ha egy a praxisomra visszagondolok, akkor ugye rengeteg olyan családdal találkoztam, ahol a születés körüli időszakban, akár konkrétan a születéskor történt valamiféle trauma, ami aztán az egész család és hát a gyermek életére és fejlődésére kihatással volt.
És ilyenkor mit lehet mondani egy védőnőnek? Mit tanít a védőnő hallgatóknak ez ügyben?
Azt gondolom, hogy egy jó védőnő megtanulja, hogy hogyan tudja letapogatni az adott családot, és mindig az adott szülői nyelvet használva tudja legjobban a támogatást megadni.
Tehát ha mondjuk egy pánikulós anyukával találkozik, vagy leendő anyukával, akkor lehetőleg minél kevesebbet mondjon, és azt is csak óvatosan.
Nagyon objektíven és nagyon korrekten. Én azt szoktam tanítani, hogy nem szabad olyan kijelentéseket tenni, amik determinálják a jövőt, hiszen nem látunk a jövőbe, és hát láttunk már nem egy olyan gyereket, akinél ugye akár az orvos is kijelentette, hogy hát ebből a gyerekből semmi nem lesz, vagy hagyják ott a kórházban, és mondjuk ez a kamasz most 15 éves, és gyönyörűen csinál mindent a világon, nyilván vannak neki elmaradásai, de semmi nem lesz belőle, és lehet, hogy nem éli túl az első életévet. Én azt gondolom, hogy azért ennyire meredeken fogalmazni nem szabad. Amit még én nagyon fontosnak tartok, hogy apró lépésekben, és megtanítani a szülőket arra, hogy mindig csak a nagyon közeli jövőre gondoljanak, és hogy mi a következő lépés. Egy kisebb sérülés esetén ez könnyebb, egy súlyosabb vagy halmozott sérülés esetén nyilván ez nagyon nehéz, hiszen lehet, hogy 4 évesen még annak örülünk, hogyha visszamosolyog ránk az adott gyermek, de jó szakmai vezetéssel, és ebben kulcs szerepe van a védőnőnek, hiszen ő az, aki rendszeresen bejár a család otthonába, és a legszorosabb kapcsolata van a családdal, ez lehetséges. Tehát meg tudjuk tanítani a szülőket arra, hogy ne hasonlítgasson, ami óhatatlanul megtörténik, ott van a szomszéd gyermeke, akivel ugye összehasonlítja az ember a sajátját, de szépen lassan rá tudnak tanulni arra a szülők, hogy a saját gyereküknek a jövőjét reálisan legyenek képesek látni, úgy, hogy nem állítanak maguk falakat.
Én most folyamatosan azon gondolkodtam, míg hallgattam ezeket a szavakat, mondatokat, hogy hozzam-e be ezt a tapasztalatot, ami néhány nappal ezelőtt ért engem. Mert egy fiatal apuka mesélte el, hogy az első terhességből születendő gyermek dongalábú lett volna, és ők nem vállalták. Most akkor átvezetve a témát, azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk a sportolási lehetőségeiről az értelmi és egyáltalán fogyatékos gyermekeknek, felnőtteknek. Most egy dongalábú kisgyerek milyen sportot űzhet később, vagy hogyan fejlődhet, hogyan fejleszthető? És akkor most nem akarom a döntést nyilván
természetesen megítélni. Ez mindenkinek a maga döntése. Önmagában a dongaláb nyilván nagyon sokféle kimenettel társulhat. Én a speciális olimpia képviseletében vagyok most itt, ahol mi értelmi fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozunk, és nem csak az értelmi fogyatékosság, hanem akár a testi, a mozgássérülés is jelen lehet, tehát halmozottan sérültek, súlyosan halmozottan sérültek is jelen vannak. Ez már messze túlmutat egy dongalábon. Számos olyan sportágat tudok megnevezni, amit sportolhat. Egy ilyen eltéréssel egy személy, a bocsáttól elkezdve, akár az úszásig. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az akadály nem az egyénben van, hanem hogy meg tudjuk-e teremteni azokat a feltételeket, amivel őt be tudjuk vonni a közösségbe, legyen az a közösségi tevékenység sport, vagy zene, vagy bármi egyéb, amibe be szeretnénk vonni. Hogyha ezeket az akadályokat a környezetből okosan gondolkodva és együtt gondolkodva elhárítjuk, akkor nincsenek akadályok, tehát nincsenek falak, és nem tudjuk, hol a határ.
A kérdés csak az, én azt gondolom, hogy a védőnő tudja-e hova irányítani a szülőket adott esetben, hogyha beteg gyermek születik, vagy valamilyen fogyatékossággal születik egy gyerek.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők megtanulják, hogy hogyan és hova irányíthatják a családokat. A képzésnek egy kiemelt része az, hogy ők megismerjék azt a szakmaközi mátrixot, aminek ők a középpontjában állnak majd, és képesek legyenek egyrészt támogatni a szülőt a gyermekút megtalálásában, és itt mindig egy egyénre szabott gyermekútról beszélünk, ne sablonokban gondolkodjunk, és ne olyan utakban, ami a másiknak jó volt, és nekem is jó lesz. Én mindig felhívom arra a figyelmet, hogy nem szabad divatterápiák gondolkodni. Tudjuk, hogy vannak ilyenek, nem biztos, hogy minden családnak megfelelőek, annak ellenére, hogy nyilván ezek nagyon jó és hatékony terápiák lehetnek. És a másik fontos dolog, hogy tudjanak kiépíteni olyan szakmaközi kapcsolatrendszert az ő saját praxisukban, amivel kívülről is hatékonyan meg tudják támogatni az egyes családoknak az útját.
Nyíregyházán beszélgetünk, ha itt szétnézünk, akkor milyen lehetőségek vannak? De persze kitekinthetünk a megyére is.
Nyilván a szakmaközi rendszer egyébként már jól kiépített. Ha egy fogyatékossággal élő újszülött, mondjuk tudjuk, hogy a sérülés van, Down-szindróma, ez ugye a kezdetektől nyilvánvaló, jön a világra, akkor azonnal mind az egészségügy, mind a köznevelés rendszerében kell, hogy irányítsa a védőnő a szülőket a megfelelő ellátáshoz. Ez ugye a köznevelésnél a pedagógiai szakszolgálatnak a korai fejlesztése, egészségügyben, elsősorban a gyermekrehabilitációs osztályon keresztül tudnak megfelelő ellátásterápiákat kapni a szülők és a gyermek.
Gondolom akkor jönnek a nehézségek, hogyha a távolabbi kis településekről kell a gyermeket, vagy kellene mondjuk behozni ide egy fejlesztés, hogy az mennyire megoldható. Tehát ott helyben egy védőnő mit tud ebben segíteni? Hogyan tud ebben segíteni?
Mindenképpen nehézséget okoz, különösen, hogyha nagyon kis településről beszélünk, azért megyei szinten már majdnem mindenütt viszonylag közel elérhető pedagógiai szakszolgálat és ott a korai fejlesztés, amire itt fel kell hívni a figyelmet, hogy azért a korai fejlesztésen belül sem mindegy, hogy milyen kompetenciával bíró szakember látja el a gyermeket, hiszen gyógypedagógus és gyógypedagógus között óriási a különbség. Én azt a példát szoktam mondani, hogy a Bach-Bellet nefülorgégész műtse, ez mindenki számára evidens, az már kevésbé evidens, hogy a sérülés típusoknak megfelelően megvannak a különböző kompetenciájú szakemberei, és hogy sérülés specifikusan kell az ellátást biztosítani. Ez nyilván megyei szinten kisebb települések, és nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről beszélek, hanem országos szinten is jellemző, hogy nehezebben megoldott. Ilyenkor jön be a szociális szféra, ez egy háromlábú szék gyakorlatilag, és így már egész stabilan állhat, akik támogató szolgálattal esetleg tudják segíteni az utaztatást.
Pedig milyen lehetőségek vannak? Ugye itt most eljutottunk az olimpiáig, a csúcsra, hogy a fogyatékos gyermekek, felnőttek, vagy már fiatal felnőttek is képesek arra, hogy versenyezzenek. Hát ez talán nem is kellene mondani, de azért mégiscsak erősítsük meg, mert hogy itt a speciális olimpiai mozgalomról van szó, amely ugyan 55 éve már a világon, vagy hát Amerikában megszületett, de Magyarországon csak a rendszerváltás évében, ugye 89 óta van, mi pedig azt gondolom, hogy nem is nagyon tudunk róla, úgymond hétköznapi emberek.
Igen, kicsit azt érzékelem, hogy Magyarországon a fogyatékosság témaköre még mindig a tabu témák közé tartozik, és ez nem rossz indulatból származik, hanem sokkal inkább én úgy gondolom, hogy még mindig félünk az idegentől és az ismeretlentől, és pont ezt célozza meg, ezt a fajta felvilágosító munkát célozza meg a speciális olimpia mozgalom, amit ugye annak idején a Eunice Kennedy Shriver asszony hozott létre, a Kennedy család egyik tagja, és hát ezzel a háttérrel tényleg egy világmozgalmat sikerült elérniük, és Magyarországon évtizedekre tekint vissza, hiszen az a több mint 30 év, ami mögöttünk van, az azért már egy nagyon stabil mozgalmat épített ki itt Magyarországon, és ennek ellenére nincsenek igazán hírek róla, és én azt gondolom, hogy még mindig az értelmi fogyatékosság az a fogyatékosságok palettáján, ami a leginkább félelmet és elhatárolódást vált ki az emberekből. Ezt nem lehet úgy gondolom elmesélve átadni, hogy miről szól. Azt szoktam mondani, hogy gyere el, és nézd meg egy versenyt, nézd meg egy rendezvényt, és azt fogod érezni, hogy ide vissza kell jönnöm. Mert valami nagyon különleges dolog történik. Egyetlen egy kulcsszó van, egyformák vagyunk. Egyenlők vagyunk, és mindenki képes sikereket elérni, és mindenki képes tanítani a másikat. Én biztos vagyok benne, hogy a medencében az úszóink lenyomnak sokunkat, nem biztos, hogy kiállnánk a judósainkkal, és sorolhatnám. Tehát, hogy fantasztikus eredményekre képesek, de azért a speciális olimpia messze több, mint sport. Amit kiemelnék, hogy nem tisztán nem élsport és versenysport, hanem egész évben zajló szabadidős sportról beszélünk, tehát a célja az, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítson az aktív testmozgásra, és ezáltal az egészséges életre.
Igen, ezen meglepődtem, hogy a versenynaptárt megnézve, hogy itt egész évben, januártól decemberig vannak programok folyamatosan, és mindenféle, tehát szinte mindenféle. Milyen életkortól lehet részt venni ezekben a versenyekben?
Hát én azt szoktam mondani, hogy a bölcsőtől a koporsóig. 2 éves kortól lehet bekapcsolódni a kölyök sportprogramba, ami valójában egy utánpótlás nevelő programja a speciális olimpiának. 2015 óta működik Magyarországon a kölyök sportprogram, és hát itt Nyíregyházán nagyon erős magja van a Winnibike KSE égisze alatt. 2 és 8 éves kor között valójában nem sportspecifikus edzéseket tartunk, hanem felkészítjük a gyerekeket a sportolásra. Én nem csak azért tartom ezt nagyon fontosnak, ezt a programot és ezt az időszakot, mert lehetőséget ad sportba való bekapcsolódásra hosszú távon, hanem azért is, mert ez az a nagyon szenzitív időszak, amikor a szülők a traumát megélik. Eljön az óvodának az ideje, amikor esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyerekük nem mehet többségi óvodába, vagy egyáltalán nem mehet óvodába, mert nincsen fogadóintézmény. És lásd csodát, van egy hely, ahova elvihetik, ami nem fejlesztés, kimondva nem fejlesztés, hiszen gyógytornászok, gyógypedagógusok, konduktorok, szakemberek tartják a kölyök sportot, de mi ott edzésre járunk. Annyira szerencsések vagyunk, hogy mindig találunk befogadó helyszínt, és 2019-ben az egészségtudományi kar együttműködési szerződést kötött a speciális olimpia mozgalommal, és ettől az évtől kezdve lehetőséget kaptunk arra, hogy egyesített sport keretében, tehát hallgatókkal közösen edzéseket, sportrendezvényeket szervezzünk a karon helyszínt találva, de a hallgatóink részt vesznek egyéb helyszíneken is a sportrendezvényeken.
Az már elhangzott, hogy gyógytornásztól konduktoron át sok-sok ember foglalkozik ezekkel a gyerekekkel, de úgy most belegondolva, ugye az értelmi fogyatékosság általában együtt jár egyfajta testi fogyatékossággal is, nem feltétlenül gondolom, de hogy biztosan van ilyen. Az ember, amikor lát egy-egy ilyen felvételt, és jó esetben csak felvételt, hogy milyen lassan, milyen hosszú időn keresztül kell mondjuk masszírozni, tornáztatni egy gyermeket ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjon állni, vagy bármilyen mozgást tudjon végezni, akkor hogy tudjuk elképzelni, hogy ők még versenyezni is fognak?
Ez azért nagyon nehéz, én azt gondolom, olyannak, aki nincs ebben napi szinten benne, vagy nem vett részt ilyen programokon, mert minden esetben az élsportban gondolkodunk. A kölyök sportolók esetében az SU lehetőséget ad bizonyos szakágaknál, kölyök futamokra, ahol például az úszóknál minden egyes versenyen, a kölyökfutamon segédeszközzel mehetnek végig a medencében a gyerekek, és segítséggel. Csodálatos dolog, mert nyilván a legbiztonságosabb, hogyha edző vagy szülő kíséri a gyermeket át a medencén, de eljutottunk oda, hogy már olimpikonjaink, tehát felnőtt speciális olimpikonok kísérik át sokszor azokat a kis kölyök sportolókat, akik alkalmasak arra, hogy idegennel, vagy számukra kevésbé ismert személlyel tegyék meg ezt a távot, teljesen mindegy, hogy milyen módszerrel, tehát ők még nem tudnak úszni, ők szeretik a vizet, és jól érzik magukat ebben a helyzetben. 8 éves kortól lehet versenykártyát kapni, tehát igazolt versenyzőként részt venni a speciális olimpia mozgalomban, és innentől kezdve aztán már egész komoly versenyszabályok vannak, de természetesen ezeket a szabályokat is lehet úgy alakítani bizonyos futamokra, vagy bizonyos esetekben, hogy a súlyosabban sérült személyek is részt tudjanak venni, és ők is megéljék a sikert, és az örömöt, és az egymásnak szurkolást, és a csapatélményt, tehát mindazt, amivel ez együtt jár.
Milyen hatással van rájuk a siker? Javíthat-e az állapotukon?
Egyértelműen igen. Erre vonatkozóan kutatásokat is végeztünk, és hát folyamatban is vannak kutatások. Az egyetemen is, és a speciális olimpia mozgalomban is, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szintéren egyaránt a kölyök sportolóknál azon kívül, hogy nyilvánvalóan a motoros ügyességet fejleszti, nagyon sok egyéb területre, képességre is kihatással van a sport és maga az edzés, hiszen fejleszti a figyelmüket, fejleszti a szociális készségüket, fejleszti a kommunikációs készségüket, az együttműködési készségeket, a feladattartást, azt, hogy ő képes kivárni, hogy sorra kerüljön, hogy megértse, hogy mi a feladat. Tehát még egyszer visszatérnék, hogy nem arra készítjük fel őket, hogy ők judósok lesznek, hanem arra készítjük fel őket, hogy egy-egy edzésen mik azok az elvárások, amiknek feltétlen meg kell felelni ahhoz, hogy ők sportspecifikus edzésen részt vehessenek majd, hiszen úgy kell kiengedni a kezünkből, hogy majd egy edző, egy testnevelő, nagyon sok esetben gyógypedagógus és testnevelő kolléga fogja őket átvenni, de ott mégiscsak az lesz a cél, hogy ők ténylegesen egy edzésen vegyenek részt. A versenyhelyzet szintén nagyon komoly hatással van az ő fejlődésükre, és itt nem csak a teljesítményt emelném ki, mert egyébként arra is, tehát hogy fantasztikus szerintem, ahogy a pici 8 évesből mondjuk egy 15 éves sportoló eljut oda, hogy már versenyszellem van benne, és győzni akar, és le akarja győzni a másikat, de teszi mindezt úgy, hogy ha mégsem sikerül, akkor is örülni tud a másik sikerének. A speciális olimpiának a mottoja az, hogy engedd, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran. A kudarc élménynek a megélése. Idézőjelbe tenném ezt a kudarcot, mert senki nem vesztes. Ez a győztesek világa. Itt mindenki győz, hiszen önmagát kell legyőznie. És képesek arra, ez nagyon furcsa hangzik, de szerintem akár mondhatjuk azt, hogy a számolási készségek, vagy a számfogalom fejlesztésre képesek arra, hogy nyomon kövessék a saját eredményeiket, és mondjuk hány másodperc alatt úsztam le, és amikor kijön a medencébe, akkor kérdezi tőlem, hogy na mennyi volt? És akkor megmondom, fú, de jó, ez jobb, mint a múltkor, amit úsztam. Tehát, hogy fantasztikus, ahogy minden tekintetben képesek fejlődni. Edzőtáborokban az önellátás képességgel. Az, hogy elszakadok a családtól, nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt fogyatékos gyermeket nevelő családoknál, különösen értelmi fogyatékosság esetén, hogy a szülő nem tud leválni, vagy nehezen engedi el a gyermeket. Én azt gondolom, hogy mi azért vagyunk szerencsés helyzetben, mert hogy itt azt élik meg a szülők, hogy egyszerre bízzák szakemberre, és ugyanakkor valamiféle átlagos helyre küldik el a gyereküket, amikor egy SU edzőtáborba jönnek el a srácok, és hát itt is nyilván megküzdjük azt, hogy engedjék el, és nyilván vannak nehézségek, de ennek ellenére könnyen és jó szívvel engedik el a szülők is, és hát látják, hogy mennyit fejlődik a gyerek akár egy hét alatt, hogy képes, hoppá, otthon nem tudott egyedül, nem tudom én, ruhát válogatni és felöltözni, és itt meg még az összes ruháját haza is viszi, tehát nem hagyott semmit, össze van hajtogatva, egyedül megy ki majd majd fogat mosni otthon, tehát hogy olyan dolgokban fejlődnek, amit nagyon nehéz az otthoni körülmények között egy óvó, féltő családi környezetben biztosítani.
Ki az, aki eldönti, hogy melyik sportágat válaszza majd az a gyermek?
Hát jó esetben a gyermek. Mindenképpen nagyon fontos, hogy ami ez neki kedve van, azt választhassa, de azért itt elég komoly akadályokba ütközünk, mert hogy nagyon kevés az olyan edző, aki vállalja őket, és éppen ezért nagyon sokszor intézményekhez kötődően működik Magyarországon a speciális olimpia mozgalom, és ebben az iskolában, mondjuk speciális iskolában dolgozó testnevelő tanár vállalja fel. Hát aztán onnantól kezdve, amelyik sportot ő fogja tudni a gyerekekkel végezni. Nyilván a 21 sportágból mindent nem lehet a palettára tenni. Folyamatosan próbáljuk keresni azokat az edzőket országszerte, akik bekapcsolódnának a mi munkánkba, és szívesen vállalnának akár egyesített sport keretében, tehát integrált körülmények között a gyerekeket. Nyilván ez nem tehető meg egy 30 fős csapatban, tehát ehhez egy olyan lehetőséget kell biztosítani, ahol kisebb létszámú, nagyobb odafigyelésre van lehetőség.
Mi teszi lehetővé, hogy bármilyen sportágban versenyezhessenek? Mondjuk Nyíregyháza milyen lehetőségek vannak, és hát mi teszi lehetővé, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudják ragadni?
Nyíregyházán többféle lehetőség is van, mi a Winnibike-nál atletizálunk, úszunk, elsősorban úszunk.
Hol van lehetőség úszásra?
Hát sajnos nagyon nehéz. Jelenleg nem Nyíregyházán úsztunk, mivel nem volt olyan úszoda, ahova lehettünk volna, amikor bezárt a Júlia, onnantól kezdve nekünk igazából zárva voltak a kapuk. Úgyhogy Újfehértóra jártunk ki. Az a nagy szerencsénk, hogy van olyan edző, aki ezt felvállalja. Nagyon nehéz őket megtalálni, hiszen a gyerekeink vagy nagyon-nagyon kis csoportban, vagy egyénileg úsznak. Többnyire azért, mert nagyon eltérő fejlettségi szinten vannak, mind az összes készségüket tekintve, korosztályt tekintve is, és az úszást tekintve is. Így nyilván nem oldható meg, hogy ők akár egy 5-6 fős csoportban képesek legyenek úszni, vagy koordinálható lehessen ez a tevékenység. Volt lehetőség judóra, egy befogadó csapatnál, illetve hát jiu-jitsu-ra valójában, de végül is itt a gyerekek nem tudtak megragadni. Ez nem a csapatnak, és nem a mesternek volt, nem velük volt a nehézség, egy nagyon befogadó, csodálatos mestert találtunk. Hát ezek a gyerekek nem nagyon akartak küzdeni, inkább a vízbe ugranak rendszeresen, és asztali teniszezünk is. Azt mondanám, hogy önmagunkat fejlesztve, képezve, mert nincs asztali tenisz edzőnk, és most úgy tervezzük, hogy szeptembertől pedig kipróbáljuk magunkat bowlingban.
Miből, hogyan tudnak létesülni, hogyan tudnak eljutni egy-egy távolabbi versenyre, mert azért látom, hogy Nyíregyháza ugye nincs a palettán, de hogy elég sok város.
Igen. Hát Budapest a legközelebbi általában, ahol verseny van, illetve Edelényben szokott lenni asztali tenisz verseny, ezen kívül az ország bármely pontján. Ez csak a családok támogatásával, mivel önkéntes alapon működik a speciális olimpia, tehát az edzők, mi, akik koordináljuk, vagy a kölyök edzéseket csináljuk, semmiféle juttatást nem kapunk ezért. Ha pályázati lehetőség van, akkor az úti költségbe tudunk betámogatni. Amennyiben nincs támogató vagy pályázati lehetőség, akkor ezt önköltséges alapon kell megoldani, hogy a versenyekre eljussunk. Ilyenkor nyilván össze szoktunk fogni, tehát akár egy család elvisz 2-3 versenyzőt, sportolót is, hiszen ugye egy autóba így tudunk beülni, de azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szülők szeretik látni a gyereküket, úgyhogy jönnek, és így aztán szinte mindig minden család részt vesz a versenyeken, érintett család, akinek a gyereke ott adott versenyen részt vesz.
Az egyesületről beszéltünk, amely effektíve koordinálja ezeknek a gyerekeknek a mozgását, a versenyeztetését, de említettük már az egyetemet, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karát, hogy tevékenyen részt vesz ebben a folyamatban. Mi az ő szelete, feladata, szerepe?
Lehetőséget adni együtt sportolásra, testnevelés óra keretében akár a hallgatóknak. Innen jutottunk el oda, hogy megnyertünk hallgatókat, akik évek óta akár önkéntesként vesznek részt a mozgalomban, és hát eljutottunk a legmagasabb szintig, amikor is a védőnő hallgató és speciális olimpikon egyesített párosa egy nemzetközi pályázaton nyert, és ők azt a célt tűzték ki a pályázatukkal, hogy akar elnyerje a speciális olimpia mozgalomnak az egyik legmagasabb legmagasabb díját, ez pedig az Egyesített Bajnok Egyetem cím. Ehhez ők egy teljesen jól felépített programot vittek véghez az egyik szemeszterben, és hát sikeresen így 2022-ben az egyetemnek sikerült ezt a díjat, ezt a címet elnyernie. Ez egyszerre jár együtt sportolással, érzékenyítő programok szervezésével. Különleges sportnapot szerveztünk az egyetemen, amikor az SO-nak különböző sportágait próbálhatták ki hallgatók, érdeklődők. Ezen kívül a hallgatók önerőből szerveztek adománygyűjtő akciót, sőt, odáig eljutottunk, mint egészségügyi szakos hallgatók megkeresték a megye különböző egészségügyi szakképző iskoláit, tehát középiskolákat, és itt Nyíregyházán, Azaiban érzékenyítő foglalkozásokat vezettek le sportolókkal közösen, ami egy nagyon nagy dolog, hiszen ők önszerveződő közösségé váltak gyakorlatilag.
A következő tanév küszöbén beszélgetünk, esetleg a jövőt illetően van-e hasonló elképzelés?
Mindenképpen. A nyáron, ugye említettem, bekapcsolódtunk egy kutatásba, szeretnénk ezt a kutatást, egy nemzetközi kutatásról van szó, továbbvinni, immáron ugye az eredmények feldolgozása, illetve az ebből levont konzekvenciák alapján egy stratégia kidolgozása vár ránk neves nemzetközi egyetemekkel, kutatókkal közösen. Ebbe már bevontunk tehetséggondozásban résztvevő hallgatókat, és hát szeretnénk egy attitűdvizsgálatot végezni hallgatók részvételével, ami egy hatásvizsgálat lenne, egy előtte-utána interjúval, kérdőívezéssel, ahol a Speciális Olimpiának a szájbete is programját beépítve a fiatalok életébe szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire változik meg az értelmi fogyatékosságról alkotott kép, hogyha tapasztalatot szereznek róla az épp fiatalok.